Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutatjuk be. A szerzője Bánkúti Gábor történész, felolvassa Barabás Réka színművész.
Bánkúti Gábor, a Pálosok és Pécs. Újra Pécsett. Folytatás. Zécsi erőfeszítései magától értetődően ebbe a hagyományba illeszthetők. Ettől kezdve viszont társadalmi léptékben érzékelhető a város vezetői, a megyés püspök, a különféle egyesületek és a hívek azonosulása a Pálosok szándékaival. A város és a Pálosok közötti interakciót idővel két újabb tényező még intenzívebbé tette. Az egyik általánosságban a lengyel-magyar sorsközösség újra felfedezése, a másik egy szerencsés helyi érdekegyezés. A városrendezési tervben előirányzott munkálatok és a pálos templom építése közötti kapcsolat. A Dunán túl 1934. június 12-i a visszatelepülésről szóló beszámolója szerint a noviciátus céljaira épülő pécsi rendház költségeit a pálosok közadakozásból kívánják előteremteni. A letelepedés előkészítésére és koordinálására Virág Ferenc püspök elnökletével bizottság alakul. A terveket Weihinger Károly készítette, a költségterv szerint a ház átalakítása minden berendezés nélkül 25 ezer pengőbe kerül. A kezdőtőkét a Csesztohovából küldött miseintenciók jelentették, melyek elmondását Besnyő Gyula ismeretségi köréből magyar papok vállalták ingyenesen. Az építkezés első körben még egy emelet felruházása a meglévő épületre, a pécsi székeskáptalan által felajánlott 45 ezer darab téglával szeptemberben el is kezdődött. A munka szervezésében a Pécset még ismeretlen, és egyelőre a nyelvet is törő zemburuszkit a helyi egyházi, társadalmi és politikai élet ismert és tekintélyes alakja, a már említett Per Viktor segítette. Az állandó felügyeletet Hollósi Endre nyugalmazott MÁV főtisztviselő Perhez hasonlóan, szintén a városi törvényhatóság tagja vállalta el. A Bandi bácsival, a pécsi Pfeifferrel való kapcsolat a következő években is folyamatos és nélkülözhetetlen maradt. Az elsődleges cél, az első emelet lakhatóvá tétele októberre megvalósult, a ráépítés befejezése a következő évre tolódott. Az épülő rendház szükségleteiről felhívta a figyelmet arra, hogy a rend tisztán az adományokra van utalva, a Dunántúl tájékoztatott. A pénzbeni támogatás mellett, minthogy ágynemű kivételével, lakberendezési tárgyakkal alig rendelkeznek, és ezek hiányában addig ide nem költözhetnek, már most kérik a jó híveket, hogy a háztartásukból nélkülözhető asztalneműeket, konyha és ebédlő edényeket, evőeszközöket és bútorokat is szíveskedjenek a rendnek felajánlani. A lap a közösségi finanszírozás eredményeit is rendszeresen közölte. Idézet: a napokban Pécsre érkező Pálosok kolostorának felszerelésére a mai nap folyamán a Stropek cég két mázsa aprított tűzifát és két mázsa szenet, Köves Gusztáv kereskedő nagyobb mennyiségű fűszert és gyarmatárut, valamint 10 pengőt, a pécsi jótékony nőegylet, a már küldött adományaink felül újabban 6 porcellántálat, egy konyhaasztalt és 10 vizes poharat adományozott. A további önkéntes adományokat készséggel nyugtázzuk és továbbítjuk. Idézet bezárva. A várva várt beköltözésre végül 1934. október 27-én került sor. A 9 pálossal, köztük 4 szerzetes pappal érkező vonat délelőtt 11 óra 29 perckor futott be a főpályaudvarra. a már korábban érkezőkkel együtt, így 14 taggal, köztük 8 újonccal kezdte újra pécsi életét a rend. A csoport fogadására a város apraja nagyja megjelent, Nendvih Andor polgármestertől a jezsuiták, a ferencesek, a ciszterciek és az irgalmasok küldöttein át a Per Viktor vezetésével kivonult 200 főnyi diáksereg. A fényes fogadtatás másnapján, Krisztus király ünnepén következett a kolostor felszentelése. Az Écsi által vezetett ceremónia után a rendház egy szobából átalakított kápolnájában szűkebb körben ünnepelt misén, az érsek szentbeszédében a visszatérés gondviselésszerű történetét emelte ki, és Krisztus király hívószavát Lázár feltámasztására utalva idézte. Lázare veni forás, s a halott előjött. Ám ebben a régi pálos sírban nem egy ember, nem egy hívő, melegen érző szív, hanem 150 év elmaradt emléke, megakadt munkája, kihűlt reménysége pihent, s várakozott. Ő azonban azt akarta, hogy a sír megnyíljék, és a halott új életre keljen. Azt akarja, hogy Szent Pál fiai újra elfoglalják régi hazájukat, s a régi erővel dolgozzanak újból a magyar nép lelki megmentésén. Ezért engedte meg, hogy az évtizedes állandó törekvés, mely a rendet immár több mint fél százada igyekezett visszahozni a szülőhazába, végre sikerüljön. Az egyházmegye, illetve a pécsi hívek által való befogadás rítusának is tekinthető az az ünnepség, amelyet egy hónappal később a katolikus akció rendezett a pálosok tiszteletére. Virág Ferenc püspök közvetlen hangú üdvözlő beszédében, mely akár egy védőbeszéd is lehetett volna, Csernoch hercegprímás korábbi kegyetlen nyilatkozatával szemben a pálosok imáit és aszketizmusát kérte az ínségben szenvedő lelkekért. Idézet: a ti imádságaitokból áldás hull Magyarországra, ilyen szellemben köszöntelek titeket. Isten hozott, itthon vagytok, legyetek méltók őseitek hírnevéhez, idézett bezárva. Zárta gondolatait a főpásztor. A kórusművekkel, hegedű szólóval és a pálosok történetéről szóló felolvasással tarkított műsor végén a rend nevében a kinevezett pécsi perjel P. Kajetán mondott magyar nyelven köszönetet, amelyért vélhetően nem csak illendőségből járt a zúgó taps. Idézett: 10 évvel ezelőtt, mondotta többek között, lélekben elzarándokoltam Lengyelországból Jakab-hegyre, ahol rendünk bölcsője ringott. Most a valóságban itt vagyok. Akkor is kevesen voltak a Jakab-hegyen, most is kevesen vagyunk. De abból a kismagból terebélyes fa nőtt ki, amely az egész országot beborította. Hiszem, hogy Isten segítségével és a jószándékú emberek támogatásával a mostani kismag is terebélyes fává nő. A mi rendünk imádkozik és dolgozik, de nem csak ezért a csonka országért, hanem a régi Nagy Magyarországért. Adja Isten, hogy úgy legyen. Bensőséges, meleg készfogás volt ez az ünnepség Pécs városa és a pálos rend között. Idézetbe zárva, értékelte a Dunántúl tudósítója a pécsi katolikus kör szorongásig megtelt dísztermében tartott eseményt. Az újoncház élete igen szerény keretek között indult el P. Kajetán vezetésével. Hasonlóan a többi szerzetes rendhez, a pálosok képzési rendjében a felvételkor befogadott újonc bizonyos idő múltával novícius jelölt lesz. Ezt követően általában egy év után bocsátható fogadalomra, ettől kezdve novícius és hivatalosan is a rend tagja. A fogadalom után a klerikus novícius továbbra is novícius mester felügyelete és vezetése mellett megkezdi papi tanulmányait. A laikus testvérek az első fogadalomtól számított 2 év múlva nyernek teljes befogadást. Pécsett a 2 klerikus novícius a rendházból járt be a pécsi szemináriumba. Rajtuk kívül még 2 testvér novícius volt az induláskor a házban, a többiek újoncok vagy jelöltek. A pécsi rendháznak és noviciátusnak semmiféle jövedelme nem volt. Ellátásáról a sziklatemplomnak és Csesztohovának kellett gondoskodnia. A mindennapi élet elképzelhetetlen volt a helyi adományok nélkül. A székesegyház évről évre tüzelővel és zöldségférékkel támogatta a rendházat. Az induláshoz a jezsuita atyák hatalmas bödön zsírt és bort küldtek. A Dunántúl 1935. januárjában érzékenyítő írással a pálosok hússal való ellátásáért indított akciót. Bár az 1930-as konstitúció alapján a pálos rend a monasztikus rendek közé soroltatott, az első pécsi hónapokban inkább kolduró rendként működött. 1935. januárjában a generális magyarországi vizitjét követően P. Kajetán Rómában kapott feladatot, ahol a generális prokurátora lett. Helyére az ekkor mindössze 27 éves Zembruszki Mihály került, aki elődjéhez hasonlóan egyszerre volt novicius mester és pécsi perjel. Zembruszki a budai kolostorból a Pécset már jól ismert Galambos Kálmánnal érkezett, utódjául Brzezdziecki Besnő Gyulát tette meg budai perjelnek. A kivételesen sokoldalú és agilis Zembruszki 1935 tavaszára stabilizálta a pécsi rendház helyzetét. A közösség ellátására a szőlő mellé gyümölcsös telepítettek, és a ház állatállománya is szépen gyarapodott. Tavasszal folytatódott a rendház építése, amely nyárra, a második emelet befejezésével már 30 személy befogadására volt alkalmas. Július 25-én, Szent Jakab napján, 5 kispap és 2 segítő testvér, 14 ősszel újabb 3 kispap novícius költözött be. A noviciátusban a régiekkel együtt így 12-en készültek a pálos hivatásra. Mellettük 2 atya, Zembruszki és Galambos Kálmán, illetve 3-4 segítő testvér alkotta a rendház első megállapodott közösségét.
Kedves hallgatóink! A pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a Pálosok és Pécs című könyvet mutattuk be. A szerzője Bánkóti Gábor történész, felolvasta Barabás Réka színművész. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! Az egyházi év végén a liturgikus olvasmányok a végső dolgokra hívják fel figyelmünket. Minden dolog az Úrhoz tér vissza. November második felében ünnepeljük Krisztus Király vasárnapját, Jézus második eljövetelére emlékezünk. Mindannyiunknak élete végén számot kell adni az örök bíró előtt. Az utolsó ítélet fontosságát már Szent Ágoston is megfogalmazta. Krisztus királyságának jövetelekor mindnyájan a mi cselekedeteink szerint leszünk megítélve. Jézus visszatérése nem csupán egy jövőbeli esemény, hanem meghatározó része mindennapi életünknek is. Szent Pál apostol figyelmeztet minket, senki sem él önmagának, senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. A Mária Rádió küldetése nem csupán a hit terjesztése, de a közösség erősítése is. Mindennapi imáinkkal és adományainkkal tudjuk támogatni azt az üzenetet, amely Krisztus országát hirdeti. Kérjük Önöket, hogy szívükből támogassák adományaikkal rádiónkat. Minden áldozat jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy továbbra is terjeszthessük Isten igéjét, és erősödjön közösségünk. Bízunk benne, hogy anyagi támogatásukkal lehetővé teszik számunkra a hitelesség fenntartását. Kérem, tegyünk azért, hogy Isten kegyelme másokat is megérinthessen.
Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
Szeretettel köszöntelek benneteket, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és egy munkaélményt szeretnék veletek megosztani, és egyúttal hívni benneteket erre az élményre. Amikor a rádió elindult, akkor nem tudtuk még, milyen műsorok lesznek azok, amiket az emberek szeretnek. és egy-két év után indítottuk el az életút interjúkat, amik vagy tanúságtevések, tehát hitvallások, vagy egyszerűen az életnek a bemutatása, azoknak az értékeknek a bemutatása, amit az ember az életében követ, és ha követ, akkor az élete biztosan jobb. Én nem tanultam médiát, nem is dolgoztam benne soha, de ezekben az életút interjúkban, amiben az elejétől bekapcsolódtam, hogy tudjam, hogy mit is kell csinálni, rendkívüli örömet leltem. Tudjátok, azért, mert hogy nincs annál jobb, mint hogyha valaki megnyílik előtted, az egész élete feltárul előtted annak a kincseivel, problémáival, nehézségeivel, mert a Mária Rádió stúdiójában ez történik, hogy amikor egy életútinterjút csinálunk, akkor az embernek, mintha a szíve nyílna meg, és egészen megható dolgokat éltem át, és arra hívlak most benneteket, hogy gyertek ti is riporternek, hogy ti is készítsetek életútinterjúkat, készítsetek hitvallókat, de hát valójában mit is készítetek? Beszélgettek rácsodálkozással az emberek életére velük. Riporternek hívnak benneteket, tehát jelentkezzetek egyszerűen az info@mariaradio.hu-n, és aki jelentkezik, azt kiképezzük, megtanítjuk, megmutatjuk, hogy mi hogyan csináltuk, egyszerű. Ha én meg tudtam csinálni, akkor mindenki meg tudja csinálni. És nagy örömedet fogod látni, találni abban, hogy más életek előtted feltárulnak. Gyere riporternek, jelentkezz, kérem az info@mariaradio.hu címen.